Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez már a harmadik évfolyam, hogy házasságondú előadásokat tartunk, és hát reméljük, hogy tudunk valamit átadni azokból a dolgokból, amit mi is hát úgy tanultunk, de nagyon hasznos saját magunk számára is. És átadom a szót akkor Mártának.
Szóval a házassági karambolok, szerintem ez nagyon jó cím, aztán, hogy mi lesz belőle, az majd a végére kiderül. Ugye az utcán a közlekedésben tudjuk, hogy a személygépkocsik számának emelkedésével bizony a karambolok száma is nőtt, pedig nem kellene egyebet csinálnunk, csak betartani a szabályokat. De a házasságban ugyanígy van, a karambol az mindennapos, be kellene tartani a szabályokat, és sokkal egyszerűbb lenne a dolog. Na most az a baj, hogy a karambol az nem csak kettőnk között, tehát a házaspárok között alakul ki, hanem a környezetére, akár munkatársakra, akár gyerekekre, mindenkire rossz hatással van, úgyhogy azért kell törekednünk, vagy arra kell törekednünk, hogy ezt minél inkább helyesen dolgozzuk fel. Segít ebben nekünk a pszichológia, és bibliai útmutatások is vannak arra nézve, hogy tudjuk ezeket a házassági karambolokat megoldani.
És megelőzni inkább, főleg
igen.
Megelőzni.
Szóval, hogy is alakul ki a konfliktus? Vannak kiváltó okok, és ezek a kiváltó okok, ezek a birtoklási vágy, a kényelem szeretet, a büszkeség és a hatalom vágy. Szóval, ha úgy végig gondol az ember, ez a három bizony elég nyomos a konfliktusok kialakulásában. Hivatkozunk a Bibliára, honnan vannak viszályok és harcok köztetek, teszi fel a kérdést Jakab apostol, nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezt? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, irigykedtek, harcoltok, viszálykodtok, tehát ott a birtoklási vágy, csupán élvezetekre, kényelmetekre akarjátok azt elpazarolni, a kényelem szeretet, és kevésségből cívódás lesz, ez a büszkeség és a hatalom vágya, példabeszédek könyvéből vettük az idézeteket.
Én azt szeretném még hozzátenni, hogy az ember voltunknak a nyomorúságából adódnak a konfliktusok, tehát elkerülhetetlenek, tehát miután már az Édenen kívül, tehát Isten országán kívül élünk a bűneset óta, azóta gyakorlatilag a saját önző természetünk dominálja az életünket, és ugye két önzés, tehát én is önző vagyok, meg a párom is önző, és a két önzésből, tehát elkerülhetetlenül kialakulnak a konfliktusok. Tehát ezért a kiváltó okot igazából megszüntetni nem lehet, majd később lesz egy olyan diánk is, hogy látni fogjuk, hogy az olyan házasság, hogy látszólag minden rendben van, mert egy hangos szó nem esik, akkor ott sincs igazából minden rendben. Tehát a konfliktusok igazából ott is megvannak, csak talán másképpen nyilvánulnak meg.
Szóval ugye a házastársi és mindennemű kapcsolatban az adás és a vétel kell, hogy érvényesüljön a kommunikációban. Hát most elsősorban a vételre szeretnénk kihegyezni a hangsúlyt. Hány fülünk van? Kettő mondjuk, pedig sokkal több van, szóval nem mindegy, hogy ami nekünk szól, megjegyzés, kérdés, azt mi hogy halljuk meg. Korábban már beszéltünk erről, és most csak ismétlünk egy kicsit tulajdonképpen. Ugye van egy mit mond tulajdonképpen fül, amikor tényeket közöl a másik, és nem mindegy, hogy mi mit hallunk ki ezekből a közlésekből. Van egy másik fülünk, az empátia füle, hogy milyen állapotban van ő, tehát figyelünk a társunkra, hogy milyen állapotban van, és miért tette azt a megjegyzést, amit tett. Van egy olyan fülünk, hogy mit is kell tennem, és van egy olyan fülünk, hogy milyennek tart engem. Ez egy kicsit magamról szól, úgyhogy ezt most egy kicsit háttérbe szorítjuk. Talán egyszerűbb lesz az egész, hogyha mondunk egy példát. Akármelyikünk tesz egy megjegyzést, hogy rumli van a nagyszobában, minden szétszórva, rendetlenség van, egy megjegyzés. Na most, hogyha mit mond tulajdonképpen, fülünkkel halljuk, akkor valóban megállapítjuk, hogy tényleg rendetlenség van, tényleg minden szét van szórva, pont. Hogyha az állapotára vagyunk tekintettel, tehát az empátia fülével hallunk, akkor már tovább bonyolítjuk ezt a megállapítást, nagyon rossz állapotban van, valamiért ki van merülve. Ha empatikusok vagyunk a társunkkal, akkor azt mondjuk neki, hogy igazad van, majd megcsinálom a saját dolgomat, és besegítek, hogy rend legyen. Mit kell tennem? Tehát meghallgatom, és felvállalni azt, hogy besegítek. És milyennek tart engem, ugye, ha magamban nézek, akkor csupa negatívum, lusta disznónak, és tulajdonképpen igaza is van, de ezt hagyjuk, ezt úgy hajlamosak vagyunk elseperni. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, írja Jakab apostol, és ezt valamennyien meg kell, hogy fontoljuk.
Még annyit hadd tegyek hozzá, tehát az, hogy a milyennek tart engem fülek, hogy az ember nagyon sokszor hallja, és a társának a megjegyzéséből egy ilyen burkolt kritikát hal ki, ami hát igazából sokszor rosszul esik, és sokszor ez az oka tulajdonképpen, az egyik oka a konfliktusoknak a kirobbanásának, mert akkor erre hasonló módon válaszolunk, és vagy válaszol, és akkor ebből már is kész a konfliktus. Na most egy keresztény ember, azért hadd mondjuk el, hogy ebből a szempontból azért előnyben van. Tehát sokszor, ugye, hogy mire jó a kereszténység, sokan azt gondolják, hogy hát igazából ez egy téveszme, semmire nem jó, igazából egy keresztény ember az csak hát, hogy tudom én, a saját hát, ideáljainak, vagy idealizmusának a rabja, holott a kereszténység igenis nagyon jó, nagyon sok mindenre jó a gyakorlati életben is, tehát a kegyesség, tehát ilyen értelemben a vallás, vagy hitnek a gyakorlása, megélése. Nagyon sok mindenről. Például itt arra is jó, hogy nekünk nem kell a mi önértékelésünket a másik véleményétől függővé tenni. Ugyanis, hogyha mi az Úristennek a gyermekei vagyunk, aki, hát ugye elküldte értünk az Úr Jézust, aki is az életét áldozta, értünk, hogy nekünk örök életünk legyen, ez nekünk egy akkora önértéket ad, hogy ezek után igazából természetesen meg kell hallgatni mindenkinek a véleményt, de nem kell ahhoz mérnünk a saját értékünket.
Leértékelnünk
magunkat. Így van, nem kell emiatt leértékelnünk magunknak, mert nekünk az értékünket az adja, hogy Isten gyermekei vagyunk. Na most az előző előadásban szó volt erről az elméletről, amely Berne-féle transzakcionalizis, ezt részletesebben kifejtettük, most csak egy rövid összefoglalás, hogy tulajdonképpen nem arról van szó, hogy három ember lakik bennem, hanem hogy háromféle én állapotban tudunk működni. Ugyanaz az egy személy, aki vagyunk, az képes háromféle módon reagálni, mégpedig a gyermeki én állapotból, ami azt jelenti, hogy ugye mindjárt van egy valamikori gyermek, ami hát vagy alkalmazkodó, vagy engedelmes, vagy lázadó, tehát amilyen tulajdonképpen a gyermeki létünkből adódó tapasztalatok. És itt adódik az még hozzá, amit szintén egyszer tanítottunk, hogy a szeretett tanknak a feltöltése. Nem mindegy, az a gyermek, az megkapta-e abban a korban, amikor a legfogékonyabb, vagy a legérzékenyebb volt rá azt a szükséges szeretetet, ami neki ahhoz kellett, hogy aztán épp és egészséges idegrendszerű felnőtté fejlődjön. A felnőtt én az tulajdonképpen ebbe a felnőtt én állapotban reagálunk a napról napra, amikor a munkahelyükön vagyunk, vagy mikor a közlekedésben, vagy bármi egyéb ilyen társas akcióban veszünk részt, ami azt jelenti, hogy állandóan mérlegeljük a körülményeket, döntéseket hozunk, és kiszámítjuk a helyzetet, és igyekszünk a legjobban viszonyulni hozzá, és közben ugyankor egyensúlyozunk is a gyermeki én állapotunk között, ahol onnan impulzusokat kapunk, és a szülői én állapotunk is benne van. Egy szülői én állapot tulajdonképpen a saját szüleinek a hangja bennünk, amely akaratlanul, akarva, de hát inkább akaratlanul tudat alatt mindenképpen valahogy hogy bennünk van. Tehát, hogy bizonyos dolgokat, még ha nem is akarjuk, mégis pont úgy csináljuk, mint annak idején édesapánk vagy édesanyánk, ugyanazokat a megjegyzéseket tesszük, vagy ugyanazt a dolgot kritizáljuk, vagy ugyanolyan módon gondoskodunk mi a saját hozzátartozóink iránt, mint annak idején a szülőink tették, és ez szintén automatikusan működik bennünk. És hát a bennünk lakó három én között kell tulajdonképpen a felnőtt énnek hát manővereznie.
És a társas kapcsolatban mindig, tehát a párommal mindig felnőtt énként beszéljek. És így akkor van. A visszahatás is olyan.
Így van, pont most erről van szó, ugye két személy közötti hát kommunikáció, interakcióról van szó. Múltkor szintén erről részletesebben volt szó, hogy van a nyílt kommunikáció, ami azt jelenti, hogy azonos én állapotból kommunikálunk egymást. Tehát mondjuk két felnőtt beszélget egymással, egyenlő színvonalon beszélgetnek. Most mondjuk egy példát, hogy sokkal könnyebb megérteni, mondjuk, hogyha én azt kérdezem a páromtól, hogy nem látod, hogy hol van a szemüvegem. Ugye erre azt mondja, hogy vagy ad, nem láttam, vagy az, hogy ott van a kis asztalon, vagy ilyesmi. És akkor ez tulajdonképpen egy teljesen normális kommunikáció, így senki nem kísértődik meg senki, ezt lehet aztán ilyen szinten tovább folytatni. De lehet ugye, hogyha nem abból az én állapotból reagálok, ahogy hozzám szóltak, akkor már mindjárt keresztezett kommunikáció van, és akkor megvan a probléma. Például, hogy nem láttad a szemüvegemet, mert te semmire se tudsz vigyázni, már megint hova keverted el, stb. Ez itt tulajdonképpen a szülő szól a gyerekhez, ugye? Én felnőttként fordulok hozzá, de ő viszont az ő szülői én állapotából próbál engem egy gyermeki én állapotba helyezni, és ez sértő. Ugye beszélgettünk múltkor, hogy az egészségben is, hogy hány ilyen sértődés van abból, hogy egyeske, ketteske, meg ugye bevettük a gyógyszert, ketteske, meg mit, hát mit bügyök vele, hát ő is egy felnőtt, ne van neve, meg mit tudom én, szóval. Sokszor az ember kiszolgáltatottnak érzi magát, és fellázad ezek ellen a lekezelő magatartás ellen. De ugye fordítva is lehet, ugye mikor valaki gyermeki én állapotból szól vissza, ugye tehát, hogy ugye az, hogy nem láttad a szemüvegemet, nem én tettem el, nem én vagyok érte a hibás, vagy nem én vagyok a... Hát nem erről volt szó, hanem akkor miért helyezed magad gyermeki én állapotba, és visszalépsz egy lépcsőt? Nyilván ennek megvannak a pszichológiai okai, hogy, és ez már megint azt jelenti, hogy a két személy között nincs kiegyensúlyozott kommunikáció. Na most egy másik pszichológusnak, egy Levin nevű úriembernek az elmélet, a mező elméletét szeretném nagyon röviden ismertetni. Arról szól ez az elmélet, hogy hogyan születnek meg a döntések tulajdonképpen egy személynek a pszichéjébe, a lelkébe, a gondolataiban. Hát itt az első egy szamarat látunk, ez a Buridán szamara. A középkorban volt egy Buridán nevű francia filozófus, aki állítólag, ugye ennek csak ilyen szájhagyomány nyomai vannak, hozta fel ezt a példát, hogyha van egy szamár, és két teljesen egyforma fűcsomó között kell neki választani, akkor végül is képtelen a szamár választani, és éhen fog halni. Tehát ezzel tulajdonképpen igazából az a korabeli filozófusokat akarta egy kicsit kikarikírozni ez az illető, és hát elvileg ez tényleg így lenne, de valójában nincs a bolond szamár, aki így viselkedne, valószínűleg a szamár számára az egyik fűcsomó mégis egy kicsit vonzóbb, mint a másik, és akkor előbb megeszi azt, és ha esetleg még van étvágy, akkor megeszi a másikat is. Na most ebből az a tanulság, hogy van ez a közeledés-közeledés, tehát hogy két jó dolog között, vagy két vonzó dolog között választás, az egy, hogy mondjam, egy belső konfliktust okoz a személy. Hogy választunk két pozitív dolog között? De van az a magyar népdal, hogy két utál előttem melyiken induljak, kettő a szerető, melyiktől búcsúzza, nem tudom, hogy ismeritek-e ezt, nem ugye se... Mindegy, ugye? Tehát, na most ugye, ha két lányt szeret egy fiatal ember, melyiket fogja választani, a szőkét vagy a barnát? Na most az attól függ, hogy melyiket szereti egy kicsit jobban. Mert teljesen egyformán, ugye, mikor egy kicsit az egyik felé közeledik, majd gondolatba, úgy kicsit jobban tetszik neki, akkor a másiktól már is távolodik, és akkor tulajdonképpen aszhat rá nagyobb vonz erővel, és akkor a döntésnek már nagyobb esélye van, hogy ebbe az irányba fog elmozdulni. De van itt egy másik pszichológiai törvény is, azt is el kell mondani. Tehát miután döntött az egyik mellett, az egyik jó mellett, utána a másik felértékelődik érdekes módon. Ez a miért nem mentem hozzá Huffnagel Pistihez effektus. Tehát ugye biztos ismerték ezt a történet, hogy van a Paula, aki hozzáment a Mézga Gézához, ugye, de bármi konfliktus volt a férjével, akkor mindig felmerült benne, hogy miért nem a másik hölgyet választotta, hogy csak Huffnagel Pistit. Tehát ez az első. A másik a közeledés elkerülés. Tehát ezt ambivalenciának is mondják. Itt a kislány azon gondolkozik, hogy milyen jó lenne lovagolni, de ugyanakkor fél attól, hogy leesik a lóról. Tehát ugye most attól függ, hogy fel fog jönni lóra, hogy melyik érzés az erősebb benne. Tehát erősebb benne az a vonzerő, hogy ő szeretne megtanulni lovagolni, vagy az az erősebb benne, hogy ő attól fél, hogy leesik, és akkor viszont nem fog felülni. Tehát itt is a kettő nem pontos, mert hogyha pontosan ugyanakkora lenne a két pszichés erő, akkor csak ott állna a végtelenség, és nem tudna dönteni, de valójában valamilyen módon ez biztosan el fogja dönteni. Na most ez azért érdekes a házasság gondozásban ez a dolog, mert ez a se vele, se nélküle állapot a házasság. Nagyon sokszor előfordul ez, hogy mondjuk tételjük fel, valakinek van egy alkoholista párja, aki még veri is, meg brutálisan viselkedik vele szembe. Ugye akkor az ember felmerül ebbe az asszonyba, hogy hát jobb lenne talán mégis egyedül, a szabadsága sokkal többet ér, mint ez a szenvedés. De ugyanakkor van egy ellengondolat, hogy de hát akkor mi lesz el egyedül, mi lesz a házzal, a lakással, a jövedelemmel, a gyerekkel. Tehát van egy ellenirány is, és hát azt szerint fog dönteni végül is, hogy a szabadságot válassza-e, tehát hogy vagy pedig mégis benne maradjon ebbe a kellemetlen helyzetbe, hogy melyik erő az erősebb, legalábbis ez szerint a Levin-féle elmélet szerint. Aztán a harmadik, megint egy szamár elmélet, ez a Bálám szamara a Bibliából. Ugye ismerik a történetet, hogy a proféta ugye elmegy, hogy megátkozza Izraelt, pedig az Úristen ezt neki nem parancsolta, sőt óvta ettől a dologtól, és akkor a szamár elé áll egy angyal, aki csak a szamár lát, és a proféta ugye nem tudja a szamár miért állt meg, ezért mondjuk, hogy áll, mint Bálám szamara, ugye a hegyen, már nem tudom, hogy hegyen volt-e vagy nem, és akkor a Bálám meg elkezd ütni a szamarat. És akkor a szamár végül is megszól emberi hangon, és hát megkérdezi, hogy miért bántasz engem, és hát nagyon is ütnélek, mert hogy ilyen vagy olyan vagy, mondja a szamárnak. És akkor erre megnyílik a szeme, és akkor is meglátja az angyalt, és akkor hát tulajdonképpen elszégyelli magát a proféta, mert hát megszégyenítette tulajdonképpen egy oktalan állat, egy szamár. Na most ebből az a dolog, a szamár szempontjából kell nézni ezt a történetet itt ebben az esetben. Ugye mi között választhat a szamár? Ad egy agyonveri a proféta, a kettő levágja az angyal, ugye, mert akkor még nem tudta, hogy az angyal őt nem bántotta volna. Az ugye csak utólag derül ki. És hát mit tud szerencsétlen csinálni ebben a helyzetben, ugye? Először is hát döntésképtelen, tehát nem tud mozdulni egyik irányba se. Másrészt meg végül is megszólal emberi hangon, ami azt jelenti, ami egy nagyon érdekes momentum itt egy pszichológiai szempontból is, hogy egy ilyen helyzetben, mikor az ember két rossz között választhat, sokszor azt választja, azt a harmadik lehetőséget, hogy úgynevezett kilép ebből az erőtérből. Tehát mondjuk rá egy példát, hogy valami vizsgára kell készülni a diáknak, de nincs kedve hozzá, viszont fél a kudarctól is. És akkor most mit csinál? Kimegy a konyhába és tenn magának egy vajas kenyeret, mert enni csak muszáj, tehát gyakorlatilag kitér a helyzet elől, ugye? Hát igen, tehát ez persze egy nagyon problémás helyzet, és majd vissza fogunk erre térni. Ez az egyik legnagyobb kihívás tulajdonképpen, mikor két rossz közül lehet választani. Vagy mondok még egy nagyon gyakorlatilag példát, az én praxisomban nagyon sokszor előfordul, hogy valakinek van egy nagyon kellemetlen munkahelyi kötelezettsége, amit meg kellene csinálni, ami egyáltalán nem fér össze az ő, hát vagy a képességeivel, vagy az erkölcsi értékével, de ha nem csinálja meg, kirúgja a főnöke, ugye? Na most akkor mit csinálhat? Ugye többnyire azt szokták csinálni, amikor táppénzre igatja magát. Ugye tehát ez a mezőből való kilépésnek a lehetősége.
Ugye az ellentétes erők a különféle kapcsolatokban, és a konfliktusok eredete a házasságban elsősorban a belső konfliktusunkból származik. Veszélybe kerül a házasságommal a személyes szabadságom, és egymással ellentétesen hat ugye a biztonság, amit esetleg a házasság nyújthat nekem, és a személyes szabadság. Szóval amikor férhez megyünk, megnősülünk, akkor azért ott van, szóval főleg a nőkről beszélek én, hogy biztonságot kap, egy biztos anyagi háttér, társam van, gyerekem lehet ettől a valakitől. Szóval egy csomó olyan dolog, ezzel a presztisem is megnő, hogy lányból asszony lettem, szóval egy olyan csomó dolog, ami számomra biztonságot jelent, és ezzel szembe viszont hát azért alkalmazkodnom kell, elvesztem a szabadságomat. Tehát itt van a két ellentétes erő, ami a belső biztonság illetve a belső konfliktusból származik. Az előbb már Imre beszélt róla, hogy a két önzésnek a titkos párbaja, tehát én is mást akarok, ő is mást akar, és ebből biztos, hogy konfliktus fakad, és amikor a házassági esküt letesszük, akkor hol tomiglan, hol tájiglan tesszük meg a fogadalmat, és sok minden elvárásunk van. Ugye szerelem, tisztelet, biztonság, odafigyelés, és hogyha ezt idézőjelbe tettük, hogy nem kapja meg, ami jár, akkor az bizony konfliktushoz vezet. És az előbb beszéltünk arról, hogy szóval a kereszténységnek azért sok előnye van, és az a szóval a biztonság, ugye, amit várunk keresztény emberként, az a szeretet, az odafigyelés és a gondoskodás a páromról, és mindezt akkor tudjuk, vagy azért tudjuk könnyebben elviselni, mert az Úr közelségét is hangsúlyozunk a kereszténységben. Szóval nem csak a kettőnk kapcsolata, hanem az Úr közelsége is. És azt mondják nagy statisztikák, és erről beszéltünk már a beszélgetéseink elején is, hogy nincs jobb dolog ugye a házasságnál, és mennyi védőfaktora van a házasságnak, hogy ezekben a keresztény házasságokban például ilyen, hogy munkanélküliség, anyagi problémák könnyebben elviselhetők, könnyebben letehetők az Úristen elé, mint hogyha ezzel nem rendelkezünk. Biztos, hogy meg lehet ezt oldani kereszténység nélkül is, de mi azért mindenképpen az elejét igyekszünk ennek hangsúlyozni. Mert mik hozhatnak konfliktus helyzetet? Erről is beszéltünk már korábban, az eltérő érdeklődési kör. Hát ez rengetegféle. A régi beszélgetéseink kapcsán ugye elmondtuk azt, hogy egy vegetáriánus meg egy hentesnek a házassága biztos, hogy konfliktus helyzetet terem. De ugyanígy azt mondják, hogy egy sportoló, aki ugye az erőt és az egyéb ilyen jellegű dolgait hangsúlyozza, vagy egy klasszikus zenét kedvelőnek biztos, hogy sok ütközési felülete van. És szóval az eltérő érdeklődési kör, a vallásos vagy nem vallásosnak a házassága, mind olyan tényezők, amik konfliktus helyzetet teremtenek. Hát itt egy traktoros és egy tanárnőnek az ábráját raktuk fel, de ezek általánosságok, mert igenis lehet, ellentétek vonzák egymást, ilyen kapcsolatból is lehet egy harmonikus kapcsolat, de mi most a konfliktusokra élesztük ki a helyzetet. És konfliktus helyzetet teremthet a különféle szociális háttér. Ugye más-más környezetből jövünk. Hozzuk az otthon tanult dolgainkat. Van, akit úgy neveltek, hogy a környezetéből jött hatásokra meggondoltan reagáljon. Először gondolja végig, ne heveskedjen, és finoman reagáljon rá. Más azt tanulta otthon, hogy neki gyerünk, védj meg a saját igazadat, széles gesztusokkal, hangoskodással. Szóval, ha ilyen dolgokat hozunk magunkkal, akkor így fogjuk lereagálni a társunkkal kapcsolatos helyzeteket is, és ezek bizony mindenképpen konfliktus helyzetet teremtenek. De a különféle ugye más tulajdonságokat hordozunk abban is, hogy mások a tisztálkodási szokásaink, az étkezési szokásaink, mások a pihenési szokásaink, amik mind alkalmazkodást kívánnak meg a másik féltől is felém, és az én alkalmazkodási képességemet is igénybe kell venni a másik ilyen jellegű szempontjától.
Csak azt szeretném, hogy nem tudom, ki látta azt a Bazina Görög Lagzik színű filmet, ami hát egy hasonló dolog, hogy egy ilyen nagyon tradicionálisan élő görög család az Egyesült Államokban van egy már olyan hát kezdő idősödő lány, aki hát bele szereti, kölcsönösen egymásba szeretnek egy angol, egy tőzsgyökeres, a nyársat nyert angol fiatalemberbe, és hát ugye a család is rettenetesen ellenzi, a fiatalembernek is rettenetesen furcsa az a helyzet, hogy hangosak, meg minden harsányak, meg viccesek, meg szóval egészen mások, mint amik az angolok, és hát erre van kiépített tulajdonképpen a humor. És hát ez ilyesmi gyakran előfordul, és bár kezdetben valóban ez olyan viccesnek látszik, de hosszú távon azért ez, legyünk őszinték, eléggé megterhelő, hogyha nagyok az ilyen családi tradíciókban a különbsége.
Na hát konfliktus helyzetet teremt a különféle nemek felé való elvárások is, és elsősorban a munkamegosztás. Ugye a tradicionális családnál a nőnek kötelessége főzni, mosni, takarítani, ellátni a gyerekeket, és ha mellette is dolgozik, na hát akkor annak annyi. És a modern házasságban azért a feleség elvárja, hogyha én is dolgozom, akkor mellette bizony segítsen be a férj a háztartásba, a gyereknevelésbe és egyebekbe. Tehát ezek a munkamegosztások, ezek konfliktus helyzetet teremthetnek. Eltérő igények nyilvánulnak meg a szexualitásban. Ugye a férfiak azok a testiségre törekednek. A nők inkább az érzelmi oldalát szeretnék megközelíteni ezen a téren, ez is konfliktus helyzetet teremt. Ugye ha összeházasodunk, akkor az enyém, tiéd helyzetből lesz egy miénk helyzet, és az igazság az, hogy törekedni kell arra, hogy minél nagyobb terület legyen az, ami a miénk, de meg kell hagyni mindenkinek az önálló tevékenységét is, férfiaknak is, nőknek is. Az előbbi, a múltkori előadásunkban beszéltünk arról, hogy kell hagyni egy kis szigetecskét, ami a férfinek a kedvteléséből, vagy a nőnek a kedvteléséből áll, és ezt tartsuk tiszteletbe, de a közös terület az, mivel házaspárok vagyunk, ez minél nagyobb legyen ez a közös terület, mint az egyszemélyes terület, és ezek is, ugye ezek az összeütközések konfliktus helyzetet teremthetnek. Aztán újabb konfliktus helyzet a szülőkhöz való ragaszkodás. Hát ezt azt hiszem, hogy nem kell különösebben ecsetelni, akár a férj, akár a feleség részéről. Ha nagyon ragaszkodik a szülőhöz, akkor a társa az elkülönül és egyedül marad a problémájával. Tehát amire szeretnénk felhívni a figyelmet, az, hogy a házaspár közötti kapcsolat kell, hogy erős legyen. És nem a szülőkhöz való ragaszkodás, most már a házaspár egy pár, és a kettőnk kapcsolatára kell figyelemmel lenni, és nem pedig az egyik vagy a másik családjához, és Mózes könyvére szeretnénk hivatkozni, ezért elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Hát az anyagiakról meg azt hiszem nem kell különösebben beszélni, hogy ez mennyi konfliktusot, helyzetet teremt. Van, aki zsugori, van, aki szórja a pénzt, van, aki takarékoskodik, szóval, és ha nem egy hurra pendülünk, ez bizony nagyon nagy konfliktus helyzetet teremt. A helytelen pénzkezelés, anyagi problémák. Na hát, ugye a megoldások, hogy álmegoldások, ezt rábízom Imrére.
Igen. Hát ugye többféle dolgot javasolnak a pszichológusok is, hogy ne folytsuk vissza az indulatainkat, és próbáljuk levezetni, de ezek nem igazi megoldások. Az első képen látjuk, hogy egy hölgy ilyen verbális agressziót követel a férj ellen, rá zúdítja ugye a szó áradat, még az a szerencsétlen csak ott egy sámli reszket, és csendben átkozza azt a percet, amikor megismerte a nejét. A következőnál ugye már egy tényleges agresszió van, ez rendkívül kerülendő dolog, és egy olyan, tehát amikor indirekt tárgyak ellen, vagy itt a szegény kis kutya ellen agresszióval veveti le az illető a dühét, és ez igazából nem megoldás, sőt inkább a problémának a továbbfokozását jelenti. Aztán segít-e, hogyha elfogyjuk a haragunkat, tehát ez a duzzogó dolog, tehát hogy hallgatásba menekülnek, hallgatással büntetik egymást. Ez tényleg nagyon szörnyű dolog tud lenni, és mindenképpen nagyon megmérgezi a kapcsolatot, semmiképpen nem a megoldásnak az eszköze. Tehát szőnyeg alá söpörni a problémát, tehát tegyünk úgy, mintha nem létezne az a probléma. Ez sajnos ilyen álkegyes ideológiát is, hogy nálunk hát ugye nem fordulhat ilyen elő, pedig hát mi is ugyanolyan emberek vagyunk, tehát már nem kettőnkről beszélünk, hanem hogy a keresztények között ilyesmi nem fordulhat elő, de igenis előfordulhat, és van is erre megoldás, hiszen az Úr Jézus erre nagyon, nagyon világos útmutatást ad, hogy lehet ezeket a dolgokat keresztény módon megoldani. De semmiképpen nem úgy, hogy nem beszélünk róla, nem foglalkozunk, úgy teszünk, mintha nem történne semmi. Nos, hát ugye most a mezőből való kilépés, ugye volt az előbb erről szó, ebből a feszültség teljes pszichés erőtérből, ugye sokan azt a megoldást látják, hogy akkor elmenekülnek. Tehát, hogyha a házasságban van egy nagyon komoly probléma, akkor ahelyett, hogy igazából a konfliktusnak az okait keresnék, ki akarnak lépni, de úgy azért, hogy igazából benne is maradjanak, de mert azért azt nem vállalják annak. Tehát itt megint az a, ugye, hogy kétféle rossz között lehetne választani se veled, se nélküled, hanem keresnek valami harmadik, valami pótmegoldást, ami szintén nagyon ártalmas. Hova lehet menekülni, fokozott munkába. Hát általában nagyon dicsérik, hogy családjája dolgozik, így nappallá tesz, gyakorlatilag sosincs otthon, de valójában emögött is ugye az van, hogy menekül az intimitással, menekül az elől, hogy a házastársával ezeket a problémákat közösen oldják meg. És ezért inkább egy ilyen kerülő megoldás, látszólag pozitív. Ugyanúgy a gyerekeihez is szól az anya, aki a gyermekeiben talál boldogságot, vagy szeretetet, vagy vigasztalást. Nagyon szépnek tűnik ez a kép, ideálisnak, de messze van az ideálistól. Tehát a gyerekek számára is az a jó, és az a követendő, hogyha a szülőknek a házassága jó. Tehát elsősorban a szülőknek kell egymással harmóniában élni, és ez a harmónia fog, mint egy kisugározni a gyermekeikre. Aztán mindenféle hobbiban, igenis nagyon gyakran előfordul sporttevékenység, nagyon gyakran ez az egészségkultusz manapság, hogy órákat töltenek edzőterembe, futkossással, ezzel-azzal. Aztán megint egy rossz megoldás, ugye vissza a mamához, ez inkább hölgyeknél, de fiúknál is elő szokott fordulni. És ugye itt a szülőknek a szerepe is igen nehéz. Tehát ugyanis a házastárs szüleinek készen kell arra lenni, hogy adott esetben, ha tényleg komoly vészhelyzet van, vészhelyzetben segítséget nyújtsanak, de óvakodni kell attól, hogy állást foglaljanak a konfliktusokban valamelyik oldalon, mert ezzel tulajdonképpen nem segítik, hanem tovább rombolják a házasságot. Hova lehet még menekülni? Idegen nő karjaiba, ugye? Ez megint úgy van, hogy egy idegen nő az mindig vonzód, ugye? Mert az idegen nő az a jó oldalát mutatja állandóan, ugye? Tehát állandó szép a frizurája, szép a ruhája, illatos, hát még a feleség esetleg pongyolában van otthon, és ilyenek a ház, tehát jobban. Meg hát persze a férfi is, ugye, mikor udvarol, akkor persze egészen másképpen viselkedik, mint otthon. Tehát ez sem egy megoldás. Aztán a megértő cimborák közé, társaságba menekülni. A betegségbe, ugye mondtam, hogy hányan lépnek ilyen táppénzbe azért, hogy a konfliktusokat ne kelljen megoldani, és ami egyik legrosszabb megoldása, különböző szenvedélyi betegségek, amelyek aztán szétrombolják gyakorlatilag, mint egy rákos daganat a személyiséget, szétrombolják a házasságot, és rendkívül ártalmasak a környezet számára is. Hova lehet még menekülni? Lelki mérgezésbe, ezek a különböző misztikus tevékenységek, ezek a keleti álvallások, meditációk, stb. Ami most ugye egy ilyen lelki svédasztal, vagy hogy mondjuk, spirituális svédasztal van a modern embernek, választhat, amit akar, mit tudom én, egy kis jóga, egy kis buddha, egy kis meditáció, újjászületés, meg amit parancsol hozzá, angyalokkal lehet társalogni, minden tanfolyamok hirdetik, olcsó meg ezeket. Ugye, de ezek is mind valójában miért működnek, miért olyan népszerűek ugye az emberek között, mert ez is egyfajta menekülésnek. Aztán a vallásoskodásba is lehet menekülni. Egyszer hallottuk ki, éppen nagy tiszteletű úrtól, hogy az ördög az nem ellenzi azt, hogy valaki elmenjen templomba, sőt, csak menjél el, érezd ott magad jól, és ezért legyen meg benned az az érzés, hogy te aztán egy igazából jó, derék, jó ember vagy, teljesen rendben vagy, ugye, csak arra az egyre vigyázz, hogy igazából meg ne térjen. Tehát az, hogy egy kicsit adakozik, egy kicsit hát tevékenykedik a gyülekezetbe, amely önmagában így nem lenne rossz, csak az a baj, hogy milyen lélekkel teszi. Tehát, hogyha menekülés szempontjából, akkor nem jó. Lázas közéleti tevékenység, hogy itt szalad az egyik koszorúzástól a másikig. Ez a társadalmi anya típusa, ugye, hogy régen volt, hogy a Vörös Keresztben, mit tudom én, az ugandai éhezők problémáját vitatják meg, de ott van a gyerekek, nem kaptak vacsorát, ugye, de mert ő a Vörös Keresztes gyűlésen van. Úgyhogy szóval ez is egyfajta kerülő, hogy sajnos. Pedig megbékélésre vágyunk, tehát a teljes harmóniára, szeretett közösségre, ez lenne a lényeg. És akkor csináltam ezt, hogy végig gondoltam, hogy tulajdonképpen ez a teljes szeretett közösség, ez a Bibliában, mint a lélek gyümölcse van megírva. Mert, tehát ugye a Galata levélben van az, hogy a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, szívesség, hűség, jóság, önmegtartóztatás, és hát a szeretet. És tehát, hogy ez a dolog emberileg is tulajdonképpen megközelíthető persze. Tehát az igazi, a szeretet az valahol minden szeretetnek a forrása az Istentől ered, de azért egészen más, hogyha hívő emberek számára valóban egy átadott élet által, mint ajándékot kapják meg ezt a csodálatos állapotot, ezt a szeretet közösséget. És hát végül is ez nem menekülés, hanem ez maga a megoldás.
Ugye az álmegoldásokról beszélt Imre eleddig, és más konfliktus kezelésre is van lehetőség. Először is az a feladatunk, hogy merjünk őszintén szembenézni a saját problémáinkkal, próbáljuk meg érteni a másik felet is, és vállaljuk fel a saját felelősségünket is, és együtt kell megállnunk a kereszt alatt. És ott tudomásul kell vennünk azt, hogy Isten a másikat ugyanúgy szereti, mint engem. A bűneivel együtt is, illetve a bűnünket nem szereti, de magunkat igen, és meglátjuk a felelősségünket is, a bűneinket is. És együtt léphetünk rá a kapcsolatunk gyógyulásának az útjára. Tehát ez egy egészen más jellegű konfliktuskezelést hordoz magában, és nem szabad halogatni a konfliktuskezelő beszélgetéseket, a nap ne menjen le a ti haragottokkal, így olvashatjuk az Efézus levélben, hallgasd meg a másikat, a szíveddel hallgasd meg a másikat, aki arra felel, amit meg sem hallgatott, az bolondnak tartják és megpirongatják, mondja a példabeszéd 18-13, és nem igazi az odafigyelés akkor, hogyha előre tudom, hogy mit akar mondani, olyan régen élünk már együtt, hogy előre tudom, nem adok időt arra, hogy a másik kifejtse a gondolatait, hogy elmondja, hogy mi bántsa, azt hallom meg, amit én akarok, miközben beszél, már azon gondolkodom, hogy hogy is fogok én erre válaszolni, és csak magam körül forgok. Tehát az a fontos, hogy én kimeneküljek ebből a helyzetből, ez nem egy igazi odafigyelést jelent. Helyette?
Ne halogasd a konfliktus megoldó beszélgetést. Van itt egy másik ige a Máté evangéliumában 5.21, békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, ez maga az Úr Jézus tanácsolja. Tehát a házastársunk ugyanakkor nem ellenfelünk, tehát ez az ellenfelünkre vonatkozik, akkor mennyire inkább a házastársunkra, aki nekünk tulajdonképpen felünk, olyan jó az a magyar nyelv, hogy milyen ezek a fél, tehát feleség, tehát mi ketten teszünk egy egészet, a feleségem meg én. A fele barátszó is nem azt jelenti, hogy csak félig barátom nekem, hanem olyan, hogy mi ketten, tehát ő meg én, teszünk ki tulajdonképpen egyet. Tehát az ezért, vagy hát ugye más, hogy ügyfélnek mondják mondjuk a hivatalos ügyintézésbe, akivel a ügyintézőnek dolga van, ugye, mert van egy közös ügyük, és ők ketten tudják csak ezt az ügyet igazából elintézni, vagy képviselni. De nagyon jó ez a, tehát itt nem ellenfélről van szó, hanem a társunkról, és hogyha a társunkkal meg akarunk békülni hamar, amíg az úton együtt van velünk, mert késő aztán már, akkor már amikor késő, akkor már sajnos nagyon késő. Ugye beszéltünk arról, hogy ne hallgatással büntessük a társunkat, én közléseket mondjuk erről annyiszor volt szó, tehát hogy ne ítéleteket, mert a te közlés, te mindig így csinál, te ilyen vagy, te olyan vagy, te soha nem, szóval ezek ítélkedéseket tartalmaznak. Viszont hogy a saját érzésvilágomnak én vagyok az egyedüli szakértője, tehát hogy én mit érzek, azt csak én tudom igazából megmondani, és azt meg is kell mondani, mert nem gondolatolvasó társam, hát neki azt már tudni kellene, hogy én most miért duzzogok, nem feltétlenül kellene tudni. Igenis, megfelelő formában meg lehet, és meg is kell mondani. Ugye azt beszéltük, a társunkat, a szövetséges, és őszinte, legyünk őszinték egymáshoz, de szeretetben. Tehát nem a kíméletlenségig őszinték, hanem az igazat mindig szeretetben kell, úgyhogy az építse a másikat, és ne rombolja. Tehát ugye egy bizonyos együttélés után már olyan jól ismerik egymás gyenge pontjait a házastársak, csak tudják, hogy mi az a mondat, amivel a másikba bele lehet rúgni, bele lehet gázolni, és hát ezt mindenképpen, ezt feltétlenül kerülni kell. Viszont hogyha mégis szembesíteni kell a hibáival, az szeretetben történjen, nem a személyit támadjuk, nem általánosítjuk, és alkalmas időben és helyen folytassuk ezeket a beszélgetéseket, és alkalmas módon azért tettük ide a Rutkait és Latinovista, hogy ahogy egymásra néznek, egymás szemébe néznek, hát tényleg sugárzik belőlük az egymásra való ráhangolódás, hogy így mondjam, hogy látszik, hogy ők aztán ebben a pillanatban legalábbis, amikor készült, akkor biztos, hogy teljesen egy lelki hullámhosszon voltak. Hát ez a cél igazából, ezt kell a házastársaknak elérni. Bocsássatok meg egymásnak, hogy Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban, Efézus 4.32. Tehát ez egy alapvető dolog. Tehát mindig vannak, amíg vannak konfliktusok, addig kell lenni megbocsájtásnak is. A megbocsájtás végül is egy döntés, egy előzetes döntés, el kell határoznunk előre, hogy megbocsájtunk a másiknak, még akkor is, hogyha a másik nem kér ezért bocsánatot, akkor is, hogyha nem érdemes a bocsánatra, hogy így mondjam, mert ahogyan nekünk is megbocsájtott Isten a Krisztusban, és hogyan bocsájtott meg, ugye teljesen nem kell kiérdemelni, előre elkészítette már a világ alapjainak felvettetése előtt, a világ teremtése előtt elhatározta, hogy elküld az Úr Jézust, ami bűneink bocsánatáért, és a másik pedig, hogy a tenger mélyére veti a mi bűneinket, tehát nem hozza elő, tesz állandóan szemrehányást, és ugyanúgy kell a házasságban, és ha már egyszer valamit megbocsájtottunk, akkor egy következő konfliktusnál akkor nem szabad azt előhozni, tehát gyakorlatilag azt ugye nem tudjuk elérni, hogy ne jusson eszünkbe, mert hát emberek vagyunk, de karanténba kell tartani, tehát mint ahogy a fertőző betegeket karanténbe tartják, hogy ne fertőzzenek tovább, ezeket a fertőző gondolatokat, ezeket a fájdalmas élményeket is karanténbe kell tartani, és nem szabad emlegetni. A megbocsájtás tengerében pecázni tilos. És végül is az utolsó dia. Ha semmi más nem adsz a gyermekednek, csak példát, akkor már sokat adtál, ezt egy nagy görög bölcselő Seneca mondta. És a mi házasságunknak is ilyennek kell lenni a gyermekeink, az utódaink számára, mert csak így van remény a jövő. Mert ők látják, rajtunk látják, és hogyha az életünk, nem csak a szavaink, hanem az életünk jó példát ad, akkor már tényleg tettünk valamit. Köszönjük szépen a figyelmet!